Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szent örök Isten, mindegyikünknek arra van szüksége, hogy valamilyen módon megáld bennünket. És köszönjük, hogy teszed is, hiszen hatalmad szavával fenntartod ezt a mindenséget, hiszen felhozod a napot jókra és gonoszokra, hiszen annyi minden vesz bennünket körül, amitben észre se vesszük a te áldásodat. És köszönjük azt, amiben észrevehetjük, köszönjük ezt a napot, köszönjük a napsütést, a jó időt, köszönjük az igédet, köszönjük, hogy megállhatunk. Hadd fejezzük ki együtt azt, hogy a legnagyobb szükségünk az, hogy itt légy, jelen légy, hogy megéríts bennünket, hogy valami az emberinél több jusson el hozzánk. Kérünk, hogy add nekünk ezt az áldást most oda. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten igéjét a Lukács evangéliumából fogom hirdetni, a 14. rész 25. 35. versét. Ugye a Budaörsön mindig a Lukács evangéliumán megyünk sorba, és azt gondoltam, hogy ugyanarról fogok beszélni mindig, csak kicsit másképp, mint a budaörsi istentiszteletem. Ma, amikor tegnap szembenéztem ezzel a bibliai verssel, akkor rájöttem, hogy bár én jelöltem ki ezt az ige szakaszt, de úgy metszettem ki, ahogy tulajdonképpen nem szabad kimetszeni. Úgyhogy ezt felolvasom, és azért elmondom az előzményét is, hogy érthető legyen. Ment Jézussal nagy sokaság, és Jézus megfordulva azt mondta nekik: ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvérét és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és utánam jön, nem lehet az én tanítványom. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem de először leül, felszámítja a költséget, hogy van-e mivel elvégezze. Nehogy minek utána fundamentumot vetett, és elvégezni nem tudja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja. Ezt mondván, ez az ember elkezdte az építést, és nem bírta véghez vinni. Vagy valamely király, mikor háború megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem de leülve először tanácskozik, hogy 10 000-rel szembe szállhat-e azzal, aki ő ellene 20 000-rel jött. Mert különben, még amikor amaz távol van, követséget küldve megkérdezi a békefeltételeket. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javától, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Sem a földre, sem a trágyára nem alkalmas, kivetik azt. Akinek van füle a hallásra, hallja. Amikor elolvastam így ezt az ige szakaszt, akkor tényleg azt mondtam, hogy júj, erről így nem lehet beszélni. Mit követtem el? Mert ez így önmagában nem értelmezhető, vagy nagyon félreértelmezhető. Azon, ha kívül hagyjuk azt a szövegkörnyezetet, amiben Jézusnak ezek a nagyon radikális mondatai, amit egyébként többi evangélium is följegyez, nem helyezzük bele ebbe a szövegkörnyezetbe. Túl radikálisak, és én ma már kicsit félek a radikalizmustól. megboldogult ifjúságomban én sem kívül radikális ember voltam, és ismerem ennek az árnyoldalait is, meg a hozadékait is. És a legelső gondolatom az volt, hogy nem minden radikalizmus elvetendő. De nagyon kell tudni, hogy mikor van a radikalizmus a helyén, és mikor van az, amikor életellenessé válik a radikalizmus. Ha lehet, hogy ott a fal miatt. Jó. És egyáltalán miért ilyen radikális itt Jézus? Kiknek mondja, miért mondja ezeket a nagyon kemény mondatokat? És ekkor jöttem rá, hogy nem érthető az előző történet nélkül. A nagy vacsora példázata van, áll ezelőtt a igevers előtt, ahol az az igazi kérdés, hogy ki lehet az Isten országának a lakója? Vannak kiváltságosok, előbb meghívottak? Ugye ismerjük a nagy vacsora történetét, hogy először a meghívottaknak hoz küldje ki a gazda, aztán azok nem jönnek, megvan a maguk mentsége, és aztán végül mindenkihez kiküldi a gazda a szolgáit. Így fejeződik be, hogy kényszeríts bejönni mindeneket, hogy megteljék az én házam. És ott az üzenet, ez, hogy nincsenek extra meghívottak az Isten országába. Mindenki hivatalos. Nemre, társadalmi helyzetre, most így direkt mondom, bőrszínre, és mindenfajta különbözőségre való tekintet nélkül a gazda a meghívott mindenkinek kiküldi. És azt lehetne mondani, hogy de jó! És külön üzenetne azt, hogy ezt Jézus olyan embereknek mondja, egy elnyomott, kicsi nép, porigalázott, a saját társadalmi elitjüktől és vallási elitjüktől is porigalázott tömegeknek mondja, és hadd ne, nem is kell különösebben nagyon érzékenynek lenni, az ember tudja, hogy hát persze, hogy erre egy lelkes tömeg elkezdte Jézust követni. Mert Jézus nem csak ilyeneket mondott, hogy Isten országának mindenki a meghívottja, a meghívott mindenkinek elküldik, hanem olyan tanító is volt, aki az emberek egzisztenciális kérdéseire egzisztenciális válaszokat adott. Megszaporította a kenyeret. Tegnap egy kicsit másképp egy roma szorványban is erről beszéltem, és amikor azt mondtam, hogy sőt, még halat is szaporított hozzá, akkor láttam, hogy úgy fölcsillantak a szemek. Hát, hogy ne kéne egy ilyen tanító, aki a legegzisztenciálisabb kérdést, a kenyérkérdést megoldja. De meggyógyította a betegeket. Sok orvostól, sokat szenvedett embereket meggyógyított. Feltámasztotta a halottakat. Hát hogy ne vonzan egy ilyen ember, egy ilyen karizmatikus tanító, most direkt mondom így, hogy egy ilyen gurú, hogy ne vonzana sokaságot? És mennek utána emberek. És itt lép be az, hogy Lukács hogyan folytatja ezt a történetet. Egy másik evangéliumban nagyon érdekes, hogy a történet a királyi mennyegzőn úgy folytatódik, hogy de egy embernek nem volt mert fehér ruhája. És fehér ruha nélkül nem lehet belépni a királyi mennyegzőbe. És nekem nagyon úgy tűnik, hogy itt Lukács ezt a fehér ruhát mondja el másképp. Hogy mit is jelent az Isten országába bemenni. Rendben van, hogy elfogadom a meghívót, de milyen következményei vannak annak, ha komolyan véve az Isten hívását válaszolok arra. Jézus sokaság követi, és megfordulva ilyen nagyon radikális mondatokat mond, mintha azt mondaná, hogy követni akartok engem? Jó. Benne van, és nem elkezd hízelegni a tömegnek, hanem mint egy a szavaival megrostálja, megszitálja a tömeget. Tulajdonképpen három olyan életterületet sorol fel, ami mindegyikünknek jellemző, mindegyikünknek kérdése, és amiben mindnyájan érintettek vagyunk. Az emberi létnek három olyan területe jelenik meg ebben a lukácsi szöveghagyományban, ami, ha jól belegondolunk, mindnyájunkat nagyon mélyen érint. Mint Jézus azt mondaná, hogy lelkesít benneteket, hogy az Isten országába meghívottak vagytok? Jó. Akkor most nézzük meg a következményeket. És Jézus elkezd beszélni a szeretet, az építkezés és a háború kérdéséről. Azzal kezdi, hogy aki meg nem gyűlöli apját, anyját, és odáig fokozza, hogy a saját lelkét is. És az ember itt egy kicsit beborul, hogy most mit kell meggyűlölni, meg hogy is függ ez össze a szeretet egyéb evangéliumi parancsaival. Azt azért tudni kell, hogy itt Jézus egy arámi kifejezést használ. A szeretnét azt jelenti, hogy első helyre tenni, a gyűlölni pedig azt, hogy a második helyre rakni. És innen értelmezhető ez a történet. Vagy ez Jézusnak ezek a szavai. De ha belegondolunk ebbe a helyzetbe, akkor ez olyan, mintha Jézus azt mondaná, hogy ti azt gondoljátok, hogy szerettek engem. De azért nézzük csak meg ezt a szeretetet. Miért is szerettek engem? Mit is szerettek bennem? Meddig szerettek engem? Van Presser Gábor. Na, Presser Gábor egy nagyon híres magyar popénekes. Egy dala, hogy meddig jössz velem, ha hívlak. És igazából ez a férfinő kapcsolatról szól, de én sokszor hallottam ilyen egészen áttételes módon is a füleimmel, hogy mintha Jézus kérdezni, hogy meddig jössz velem, ha hívlak? Meddig tart a szereteted? Úgy arra gondolok, hogy ha valaki szerette Jézust, akkor Péter az volt. Péter szerette. Micsoda próbákon ment át ennek az embernek a szeretete? Micsoda csalódásokon, micsoda megtörettetéseken? A feltámadás után Jézus ezt kérdezi, hogy szeretsz engem? És Péter nem tud más mondani, mint hogy te tudod, hogy én szeretlek téged. De ez a szeretet a végsőkig próbára volt téve. Mi a valódi szeretet? Én azt gondolom, hogy borzasztó nehéz erre választ adni. Az 1 Korintus 13-at szokták itt emlegetni, de hát ott az agapé van, az Isten szeretete, és aki, talán többen tudjátok, hogy én Hézser Gábornál, egy nagyon neves pásztorpszichológusnál is tanultam, és ő mondta azt, hogy a Németországban, ott, ahol ő él és lelkészkedik, a többi lelkészszel kötöttek egy ilyen megállapodást, hogy az 1 Korintus 13-at semmilyen körülmények között nem használják esküvői igehirdetésnek. Tehát, hogy nem teszik rá a hallgatóságra annak a felelősségét, hogy a szeretetet ennek a kritériumnak a mentén fogalmazzák meg, mert ott Isten szeretetéről van szó. Mi a szeretet? Mikor szeretünk jól? Benne van Jézusnak ezekben a mondataiban ez a kérdés is. Mi a valódi szeretet? Mert a szeretetben egyszerre van ott az elkötelezettség a másik felé, és a másik szabadon engedése. Egyszerre van ott az áldozathozatal készsége, és a magam méltóságának az óvása. Egyszerre van ott a közelengedés, a másiknak a közelengedése, és mégis annak a belátása, hogy a másik nem oldhatja meg, nem veheti át tőlem az életem felelősségét. Még Jézus sem veszi át. Mint ha Jézus itt azt mondaná, hogy ha átvettük az Isten országának a meghívó levelét, az Isten országába szóló meghívó levelet, akkor az első pont, hogy radikálisan szembenézünk a szeretet kérdésével, mit címkézünk szeretetnek? Így az emberi viszonylatainkban. És mit címkézünk szeretetnek az Isten és az ember viszonylatban? A másik, ami engem nagyon megdöbbentett, hogy hol folytatja Jézus az építkezéseknél, ha valaki tornyot akar építeni. Mindegyikünk épít valamit. Van, aki házat épít. Van, aki karriert épít. Van, aki családot épít. Van, aki gyülekezetet épít. De mindenki épít valamit. Mindegyikünk. És bár a jegyzetfüzetemben nincs benne, de van, aki a gyerekei és az unokái életét építi már, így vagy úgy. Mindenki, mindegyikünk építkezik. Mindegyikünk építkezik. És minden építkezésnek megvan a maga költsége. És Jézus itt nagyon rékesen azt mondja, hogy építkezel? Egyébként a tanítóinkból is építkezünk. A vezetőinkből is építkezünk. Belőlem akartok építkezni? Rendben van. Mint ezt mondaná Jézus. Rendben. De számoljunk a költségekkel. És igazából mindenki tornyot akar építeni. Olyan érdekes, hogy itt Jézus nem a házépítés példázatát mondja el. Mi mindnyájan tornyot akarunk építeni. Valamit, ami látszik. Valamit, ami kiemelkedik. Egy haldokló asszony mondta azt egyszer, aki tudta, hogy csak hetei vannak hátra. Azt mondta, hogy tudod, semmi másra nem vágyom, csak egy kis féregnyi nyomot hagyni magam után ebben a világban. És így van. Nyomot akarunk magunk után hagyni. És ezért tornyot építünk. Lehetőleg úgy mindenki lássa, vagy páran lássák, vagy elismerjék. Nem baj, ez hozzátartozik az ember mély igényeihez, hogy valami nyomot hagyjon maga után. És Jézus nem mondja azt, hogy nem építünk tornyot. Tornyot építünk. Csak számoljuk fel a költségeket. Minden építkezés kerül valamibe. Akkor is, ha családot építünk, ha karriert építünk, ha gyülekezetet építünk, ha gyerekeinket építjük, ha már az unokáinkat építjük, minden építkezés kerül valamibe. És az Isten országába való építkezés is kerül valamibe. Lehet, hogy emberek kritikájába, lehet, hogy zsalódásba, lehet, hogy sok olyan típusú próbába és gyötrettetésbe, amiben nem lenne részünk, ha nem az Isten országába építkeznénk. És a harmadik terület a háború. Én közismerten vehemens ember vagyok. Szerintem egyre finomodom ebben a tulajdonságomban, lehet, hogy ezt nem mindenki támasztja alá. Tehát hozzám, én sokat háborúztam az életemben, de jelentem alásan a szelíd emberek is háborúznak. Csak másképp. Mindenki háborúzik. A mindennapi kis csatáink megvannak. És olyan érdekes, hogy Jézus itt azt mondja, hogy két király háborúzik, mert mindig két király háborúzik. Mert ugyanaz a terület kell nekünk. És ezért háborúba megyünk. Családban, párkapcsolatokban, munkahelyen, gyülekezetben. Kiszorítósdit játszunk, így vagy úgy. Mindig csatázunk. És Jézus itt nagyon reális, azt mondja, hogy nézzük meg a háborúinkat. Ugyanakkor ott van emögött a... Hogyan csatázunk? Ugyanakkor ott van emögött, Jézusnak emögött, a kijelentése mögött az, hogy aki az Isten országába akar építkezni, aki elfogadta ezt a meghívót, készüljön fel egy plusz háborúra. Pál apostol azt mondja ezt, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk. És én most nem is akarom ezt az egész kérdést az ördögre kenni, hanem arról a mindennapi tapasztalatról hadd szóljak, hogy valami van bennünk, ami bár igent mond az Isten országa hívására, nagyon óckodik a mindennapi árát ennek megadni. Akár csak úgy, hogy korábban felkelek és Bibliát olvasok, hogy imádkozom, hogy bizonyos döntésekhez radikális módon tartom magam. Jézus Krisztus ezt a hármat említi, ezt a három területet, a szeretet, az építkezés és a harcainknak a kérdését. És ha így belenézünk a Szentírásba, akkor azt mondjuk, hogy kell nekem az Isten országának a meghívója ezen az áron. És én nem csodálom, ha az ember egy rossz pillanatában azt mondja, hogy nem kell. Nem kell. Ez olyan nagyon sok. De Jézus nem elbizonytalanítani akar itt, hanem józanítani. Azt akarja, hogy betületesen szembenézzek azzal, hogy Isten országának a lakójaként, oda meghívott állampolgárként nem maradhatok felelőtlen gyerek. Nem rakhatom rá se azokért a dolgaimért a felelősséget, amit nekem kell hordozni. Ha Isten országának a tagja akarok lenni, akkor ezen a három területen, minimálisan ezen a három területen érinthetőnek, munkába vehetőnek kell lennem. És nekem úgy tűnik, hogy Jézus ilyen sajátságos összegzésként mondja ezt a végén, hogy jó a só. Mert az Isten ország, de ezt a három területet, csak ezt a háromat komolyan veszem, akkor óhatatlanul só ember leszek. Tegnap az egyik szorványban nem voltak otthon a szülők, csak három roma gyerek, fiatal, és nagyon aranyosak voltak, akik kicsit erről beszélgettünk, és a végén úgy köszöntünk el egymástól, hogy legyetek sók. És nem azt mondtuk egymásnak, hogy legyetek jók, hanem hogy legyetek sók, és nagyon értették, hogy ez mit jelent. Mert Jézus is azt mondja, hogy, és érdekes, hogy azt mondja, hogy legyetek jók. Legyetek sók. A sónak a tulajdonságait ismerjük. A só az, ami a legáltalánosabb fűszer. Tulajdonképpen nem is nagyon vesszük észre, ha van, tehát ha túlsózzuk, akkor igen. De ha nincs, akkor az étlen sótlan. Az étlen sótlan. És Jézus azt mondja, hogy ne legyetek sótlan emberek. A só az, ami mindennek ízt ad. Én igazán nem vagyok jó háziasszony, de azt tudom, hogy még az édes ételekbe is kell sót rakni. Ugye jó háziasszonyok, jól tudom, hogy még az édes ételekbe is kell sót rakni. Egy picit. Pindurkát. Hogy az íze kijöjjön. Mert a só az, ami úgy mindennek megadja az ízét. És ahol Isten országának a sópolgárai vannak, ott más az élet íze. Ezer baj van a hívő emberekkel. De ízetlen lenne ez a világ, ha eltűnnénk belőle. A só az, ami meglátolja a romlást. Ami valamilyen módon tartást ad, mértéket ad ennek a világnak. A só, ami mindenhol fel tud oldódni, úgy el tud tűnni, mégis meghatározó módon jelen van. Miért hangoznak el Jézusnak ezek a radikális mondatai? És tulajdonképpen azért, mert bár az Isten országában mindenki meghívott. Abban az országban, azt is olyan szépen mondtam múltkor valaki, az ortodox hagyományban az úrvacsorát úgy veszik, hogy szinte eljátszák, liturgiailag eljátszák azt, hogy az ő gondolkodásuk szerint, és szerintem ebben nagyon biblikus az ortodox gondolkodás, az Isten országa olyan, mint egy nagy lakoma, egy nagy asztal, de ennek az asztalnak az egyik fele már a mennyben van, a másik fele pedig itt a földön. Amikor az Isten országának a polgára leszünk, akkor egy olyan vacsorára vagyunk hivatalosak, ami nem csak egyrészt itt a földi valóságban is megjelenik, de ugyanakkor van ennek egy mennyei valósága is. Számomra nagyon kedves volt ez a gondolat, és amikor Jézus azt mondja, hogy gyere ehhez az asztalhoz, gyere ebbe a közösségbe, akkor egyrészt az ember azt mondja, hogy hát erre vágyom, és tényleg erre vágyunk. Mindenben erre vágyunk. És ugyanakkor azt is mondja, hogy de amikor átveszed a meghívót, akkor tudd, hogy ennek következménye van. Nem szerethetsz, nem építkezhetsz, nem küzdhetsz, akárhogy. Leszünk-e só emberek? És hát a jelenlévőktől is, akiknek köszönöm a jelenlétét, így szeretnék köszönni, hogy legyetek sók. Álljunk fel és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, azt, aki vagy, hogy egyszerre nyitod szélesre az Isten országának az ajtaját, és nem rekesztesz ki senkit. És ugyanakkor egyszerre szitálod meg, rostálod meg a szavaiddal azokat, akik be akarnak menni ezen az ajtón. Uram, mi be akarunk menni, és le akarunk telepedni a te országod asztalánál. Köszönjük azokat, akikkel ugye együtt telepedhetünk, és köszönjük azokat, akik már ott vannak az asztal másik végén. Könyörülj rajtunk, hogy a mindennapjainkban, amikor a szeretet küzdelmeit, amikor az építkezés küzdelmeit és a mindennapi csatáinkat vívjuk, akkor emlékezzünk a te szabad radikalitására. Kérünk téged, hogy hadd lenegyünk megízetlenül sók. Szeretnénk ezért mindent megtenni a mindennapjainkban. Amen.